Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Mai olvasmányunk a 19. Zsoltár. Első fele a teremtésről szól, és az a summája, hogy a természet beszél az emberhez. Ilyeneket olvasunk. Isten dicsőségét beszélik az egek, kezeművét hirdeti az égbolt. A természet harsog, tanít, mégpedig nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni, hanem világos, érthető szavakkal, és a teremtményeknek azt mondja, az egész földre elhat szózatuk, és a földkerekség határaira szavuk. Így olvassuk tehát a Zsoltárban, vagyis, hogy a teremtett világ jeleket küld nekünk, teremtőjéről, Istenről. Minden vallásnak ezek a jelek állnak rendelkezésére, mindegyik a természetnek ugyanezeket a jeleit olvassa. Ám az ember a természet beszédéből magából hiányos, homályos vagy akár hibás fogalmakat alkot Istenről. Esendő emberi fogalmakat, gondolatokat. Ezért az első a teremtésről, azaz a természetes kinyilatkoztatásról szóló részt a Zsoltárban követi a folytatás Isten emberhez szóló beszédéről, a kinyilatkoztatott beszédről. Ahogy Isten szavával teremtett, ugyanúgy szól szavával az emberhez is, és ugyancsak ez szintén teremtő szó. Teremtő. Megvalósítja azt, amit ígér. No, hát erről szól a Zsoltárnak most már a második része, és ezt olvassuk ma a 8. verstől a 11. versig. Így szól. Az Úr törvénye tökéletes, fölüdíti a lelket. Az Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a kisdedeknek. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet. Világos az Úr parancsa, megvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, örökkön örökké megmarad. Biztosak az Úr ítéletei, egytől egyig igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, és meg annyi drága kőnél, édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. Eddig tart a szöveg tehát Istennek a beszédéről. Az ő törvényével indul ez a második rész. A kifejezés, hogy törvény, tág értelemben a Tóra, a tanítás, a teljes ige, a kinyilatkoztatás értelmében szerepel itt, tehát tág értelemben. Mert ami a természetből merített, úgynevezett természetes istenismeretben hiányos, azt Isten igéje kipótolja. Ami homályos, megvilágítja. Ami hibás, kijavítja. És erre szükség is van, mert a természetből nem olvasható ki az, hogy pontosan milyen is Isten, vagy hogy hogyan tiszteljük őt. Erről csak Isten konkrét beszédéből nyerhető igaz ismeret. Na most, itt 6 kijelentés áll egymás után, plusz egy 7., egy ilyen kommentárféle. Rövid, mégis összetett kijelentések ezek, és mind a 6 kijelentés egyforma. Első elemük az isteni szó 5 megnyilvánulása. Azt mondja, hogy az ige lehet az Úr törvénye, rendelete, végzése, parancsa és ítélete. Illetve a 6. az Úr félelme, azaz komolyan vétele, tisztelete, az Isten szavához való helyes emberi viszonyt jelöli. Tehát ez áll az első helyen, egy ilyen alany. Második helyen mind a 6 elem mellett van egy jelző, hogy tökéletes, megbízható, egyenes, világos, tiszta, igaz. Isten szavát, ha törvény, akkor a tökéletesség jellemzi. Azt mondja, az Úr törvénye tökéletes. Ha rendelet, akkor megbízható. Ha végzés, akkor egyenes. És így tovább, és így tovább. Eddig azt tudjuk tehát, hogy micsoda és milyen az Isten beszéde. Aztán van mindenhol egy-egy harmadik elem, elmondja, mi az, hogy Isten szava ilyen, emberhez szóló formájában is teremtő szó, hogy ez mit jelent, hogy Isten szava teremtő szó. Vagyis elmondja, hogy mit csinál az isteni szó, és mi a hatása, mi a hatása. Így alakul ki a felsorolás 6 darab egyenként 3-3 elemes tagja. Például az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Ez a mondat kijelenti, hogy mi az ige, törvény. Milyen? Tökéletes. És mit csinál, mit teremt, miként hat? Azt mondja, felüdíti a lelket. Tehát ez a három van mindenhol végig az egész felsorolásban. Más a helyzet, ha ez a beszéd parancs. Más, ha ítélet. Más, ha végzés. Satöbbi, satöbbi. A hetedik záró kijelentés pedig, hát így kommentálja az előbbi hatot. Az Úr törvénye tökéletes, kezdi az író ezzel, és ez a sorozat, ez maga is ugyanilyen tökéletes. Miért tökéletes? Tagjainak egyforma, szimmetrikus felépítése miatt, mert mind a hat azonos hármas sémát követ. Hogy micsoda Isten szava, hogy milyen, és hogy mi a hatása. Hármas. Ezért tökéletes. Aztán tökéletes azért is, mert 7, 6 plusz 1 tagú, ami a tökéletesség száma. És tökéletes végül a sorrend is, a felsorolás logikus vonala, kezdete, az első tag a törvény. Az utolsó tag pedig, mi lenne más, az ítélet. Na, a sorozatnak ez a felépítése azt tanítja, hogy Isten az ítéletben éppen szava iránti, a szava akarata iránti engedelmességet vagy engedetlenséget teszi mérlegre. És nem véletlenül áll az ítélet előtt az, hogy az Úr félelme. Isten komolyan vétele, tisztelete. Hiszen szavának komolyan vételén mérhető le az, hogy valaki valóban tiszteli-e őt magát, Istent, azaz törekszik-e megismerni a szavát, szereti és megtartja azt, vagy nem, hanem semmibe veszi. Tehát azt akarom mondani, a felsorolás nem csak kijelenti, hogy amiről beszél az ige tökéletes, hanem a forma is tökéletes, ahogy ő ezt elmondja. Tökéletessé teszi a tagok szimmetriája, hetes száma és a felépítés, külön az egyes mondásoké, meg az egész sorozaté is. És még egy ilyen bevezető megjegyzés Isten szavának teremtő hatásáról. Felüdíti a lelket, vidámmá teszi a szívet, stb. Mindez a költő számára nem életidegen elmélet, hanem ő azért tud ilyeneket, mert megtapasztalta. Akinek nincs személyes tapasztalata arról, hogyan működik Isten szava az ő saját életében, azzal megértetni sem könnyű ezt a szakaszt. Mert ez az isteni szó, ez nem automatikusan üdíti ám fel a lelket, vagy teszi vidámmá a szívet, stb., hanem odaértendő még valami. Isten szava felüdíti a lelket, ha az ember veszi a fáradtságot, hogy megismerje, megismervén megtartja, komolyan veszi, él vele. Na akkor felüdíti. Akkor felüdíti. Szeretni úgymond Istent, de elhanyagolni a beszédét, a Bibliát. Abszurdum. Nem csak hazugság, kétszínűség, hanem azt is jelenti, hogy az ember voltaképpen nem hiszi és nem fogadja el, nem veszi át az igében ígért, és abban benne is levő ajándékot, egyszerűen nem veszi át. És így az ajándékozás nem jön létre. Az ajándékokat, úgy mint felüdülés, bölcsesség, vidám szív, meg a többi, Isten hiába akarja, hát nem tudja átadni. Aki nem igyekszik képességei szerint megérteni és megfogadni e szót, annak Isten adhat talán valamiféle ilyen kegyelmeket, de nem olyanokat, amikről itt szó van a Zsoltárban. No, ennyit, és akkor most lássuk egyenként ezt a dolgot. Első kijelentés. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. A költő a legátfogóbban kezdi felsorolását. A törvény ugyanis itt nem a tételes parancsolatokat jelenti, hanem Isten teljes tanítását, tóráját, és ezt mondja a Zsoltáros tökéletesnek. Tökéletes úgy, hogy sokféle. Teljes. Az élet minden területére van érvényes szava. Bármilyen újszerűek is a modern kor kihívásai, ma sincs olyan élethelyzet, amelyre ne lenne válasz Istennél. Amikor mondjuk a mai keresztény társadalmi gondolkodás a 21. század kihívására keresi a hittel harmonizáló válaszokat, a klónozástól a globalizációig, a mesterséges intelligenciáig, akkor a szemléleti alapot ehhez is a Szentírásban találja meg, és nem máshol, onnan bírja meríteni. Aztán a törvény, mint ige, tökéletes a szó szerinti értelemben, vagyis úgy, hogy céljára irányul. Az ige céljára irányul. Ezt jelenti, hogy tökéletes. A törvényadó Isten céljára, ami az ember üdvössége. Szóval mondom, ez a tökéletes eredetileg ezt jelenti szó szerint, hogy célos, célra irányuló. Isten azért adott kinyilatkoztatást a bűn után, hogy az ember éljen, hogy mégis éljen a bűn dacára, melynek zsoldja ugye halál. De hogy mégis életre jusson, hogy a bűnbeesés után lelkileg halott embernek ő életet adjon, és az ige az, ami be is tölti ezt a célt, amiért Isten elküldte. Beteljesíti, amit a Zsoltáros ígér, mármint annak életében, aki megtartja. Na szóval ezt jelenti az, hogy tökéletes. A törvény, a tanítás, a tóra az tökéletes. És akkor következik végül ennek a teremtő hatása. Isten törvénye, igéje, amely ugye tökéletes, felüdíti a lelket. Ez a hatása. De hogyan? Na ez az, amit csak a személyes megtapasztalás tud megértetni, de azért próbálok mondani erről is valamit. Mielőtt egy élethelyzetbe belép és működni kezd Isten valamelyik szava, akkor az emberben ilyen összetett lelki folyamat játszódik le. Van egy fájó, nehéz, kényes problémája, és megkísérli saját erejéből kezelni, amiből rendszerint ilyen nyakatekert, felemás megoldás jön ki, amely messze van a tökéletestől, szóval az nem tökéletes. Egy idő után aztán az ember feladja a küzdelmet, és ekkor jön be a képbe Isten, illetve a szava. Jön és megadja nem a megoldást, hanem két másik dolgot. Először is megvilágítja magát a probléma távlatát, arányait, összefüggését az illető életének egészével. Alapot, szemléletet kínál. Ez az egyik, és megváltoztatja a bensőt, azt, ahogy az ember az adott helyzetet fölfogja, ahogy viszonyul hozzá, hogy ne legyen már olyan görcsös, merev, nehézkes, sem olyan hiú és önközpontú a problémája szemlélésében, stb. Na most a ugye azt akarom mondani, hogy az isteni megoldást az emberi erőfeszítéstől két vonás különbözteti meg. Egy, hogy egyszerű, teljesen egyszerű. Szemben az ember nyakatekert görcsös próbálkozásával, és kettő pedig, ugyanakkor tökéletes, amit úgy értek, hogy lefedi az adott probléma egészét, szemben az ember szánalmas, toldott-foldott kísérleteivel. Egyszerű és tökéletes. Szóval nem vet véget nyomban a nehézségnek, de megadja a kulcsot, melynek birtokában higgadtan tudunk cselekedni. Ezt írja le a zsoltáros úgy, hogy felüdíti a lelket. Második kijelentés. Az Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a kisdedeknek. Az eredetiben tanúbizonyságról van szó, és ez az, ami megbízható, ami biztos. Isten szava tanúsítja, megerősíti, hogy ez vagy az a dolog úgy van, és nem máshogy. Igazságait ő a Bibliában többszörösen, sokféle formában és módon tanúsítja, hogy bizonyossága felől kétség ne maradjon. Ezeket mondja a zsoltáros megbízhatónak. Azért, mert megadják a hívő gondolkodás szilárd, kikezdhetetlen, megbízható alapjait. A mai kor ugye a szabad egyéni véleményt isteníti, a Biblia ellenben azt ajánlja, hogy az ember az élet nagy kérdéseiben, de a kicsinyekben se a saját feje után menjen, hanem Isten szava nyomán induljon. De miután ez a szó belülre, a bensőnkbe kerül, akkor átformálja ezt a belsőt, a gondolkodást, úgyhogy már nem külsődleges dolog az Isten szava, hanem az ember sajátja lesz, szabad választása. Ez az a megbízhatóság, amellyel Isten tanúskodik szavának igazsága mellett, ez ad bölcsességet, azt mondja, a kisdedeknek, vagyis a legegyszerűbb embernek is. Harmadik kijelentés. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet. A dolgok ugye összetettnek, bonyolultnak látszanak, és sokszor azok is. De ha döntési helyzetbe kerülünk, a végső szó mégis vagy egy igen, vagy egy nem. Vagy választunk valamit, vagy elvetjük, vagy megtesszük, vagy nem. És harmadik út nincs, csak ez. Na, az Úr végzése ezt a végső szót, a döntést jelenti, Isten végső szava végzése egy-egy kérdésben, ha még annyira összetett is az. Na, ez az, ami egyenes. Egyenesen mutat, vagy az igen irányába, vagy a nem irányába, ahogy Jézus tőlünk is kéri, hogy azt mondja, a ti szavatok pedig legyen olyan, mint Istené, az igen-igen, a nem pedig nem. Aztán, miért teszik az Úr végzései, ezek az egyenes, egyértelmű végső döntései vidámmá a szívet? Hát a ráismerés miatt, a ráismerés öröme miatt, mert a szív, egészen pontosan a szív, a szellemi szív, az a szervünk, amely felismeri, hogy ezek a végzések, ezek felelnek meg ő neki, az ő igazi belső természetének. Ez a ráismerés, ennek az öröme tölti el a szívet. Nem a lelket kérem, a pszühét, vagyis a gondolkodás, az érzelem és az akarat szervét, hanem a szívet. A gondolatok, érzelmek, akarások, ezek lehetnek bennünk kuszák, ellentmondóak, bonyolultak, de a szív, a személyiség központja legmélye, na az úgy van megalkotva, hogy csak az egyenes, tiszta beszéd, Isten végzése, végső igenje vagy nemje tölti be megelégedéssel és örömmel. Ez annyira csodálatos sor. Na, negyedik kijelentés. Világos az Úr parancsa, megvilágosítja a szemet. Na most már parancsról beszél a zsoltáros, és ez más, mint a törvény. Más. Merev határ nincs köztük, de különbség az igen. A törvény általános, megalapozó jellegű, míg a parancs, az előírás egy-egy konkrét helyzetre vonatkozik. A parancs pontosabban megmutat, konkretizál egy-egy törvényt. Itt van az, hogy ne lopj, ez törvény, amihez a Bibliában sok parancs járul, és ezek mutatják meg, hogy kicsoda, mit, hol, mikor és hogyan ne lopjon. Konkretizálja. A lopást tiltó törvény egyik alesete például az a parancs, hogyha hiteleződ szegény, a hitelező a szegény adósától zálogba veszi annak a köpenyét, akkor este vissza kell adnia, hogy a szerencsétlen adós betakarózhasson. Ha a hitelező nem teljesíti ezt a konkrét parancsot, akkor az általános törvényt, a ne lopj törvényt, mégpedig az egészét megsérti, megszegi. Lop. Így érti a parancsot a zsoltáros, amely eszerint valóban megvilágosítja a szemet. A ne lopj a törvény talán nem világosítja meg a szemet, mert az adott helyzetben nem mindig tudja az ember, hogy konkrétan mit csináljon, vagy mit ne csináljon, de a parancs az igen, az tisztánlátást ad a hétköznapok apróbb vagy nagyobb ügyeiben. És erre a törvény gyakran nem képes, na de hát nem is erre való. Ugye van a törvény, van a parancs, és ilyen sokféleképpen gondoskodik Isten az emberről, anélkül, hogy a szabad döntés örömét és kínját, szabadságát és felelősségét elvenné tőle. Ötödik kijelentés. Az Úr félelme tiszta. Örökkön örökké megmarad. Az Úr félelme természetesen nem Isten igéjének egy újabb formája, mint az eddigiek, hanem az ember és az ige kapcsolatáról szól. Az Isten félelem a Bibliában az nem egy érzelem, nem egy negatív érzelem. Lényege Isten komolyan vétele, tisztelete. Erről beszél a zsoltáros. Istent máshogy nem lehet tisztelni, csak úgy, hogy az akaratát és azt kimondó beszédét tiszteli az ember. És, folytatja az író, ez a tisztelet, ez tiszta, illetve legyen tiszta. A tiszta a Bibliában mindig azt jelenti, mindig, hogy vegyítetlen, nem koszos, hanem vegyítetlen. Az Úr tiszta félelmének, tiszteletének olyannak kell lenni, ugyanis, ami vegyítetlen, nem vegyül hozzá más szempont, csak egyedül az Isten iránti szeretet, tisztelet, és az a meggyőződés, hogy ez a beszéd, ez képes tényleg megmondani, hogy mi a jó és a helyes az embernek. Na, ez az, ami örökkön örökké megmarad. Értsük úgy most az egyszerűség kedvéért, hogy az ember marad meg. Mert ez a lelkület, Isten szavának ez a komolyan vétele, az Úr félelme, ez megtartja az embert az életre. Ezért marad meg örökkön örökké. Na, hatodik kijelentés. Az Úr ítéletei biztosak, vagy más fordításban megváltoztathatatlanok, egytől egyig igazságosak. Isten igéje, mint ítélet, ez a sorozat logikus vége. Ezúttal nem a biztos, megmásíthatatlan ítéletnek a hatásáról van szó, mint a sorozat eddigi tagjai esetében, hanem az okáról. Isten ítélete, az ember halál utáni végső megítélése, azaz, ami biztos, azért biztos és szilárd, mert igazságos. mindig tökéletesen igazságos. Tehát nem lehet rajta változtatni. Persze emellett méltányos is, sőt meg irgalmas is, csak most ugye nem erről van szó a Zsoltárban. A hetedik kijelentés egyfajta összegző értékelés. Azt mondja, hogy Isten igéi minden formájukban legyenek törvények, rendeletek, tanúságok, végzések, parancsok, ítéletek, szóval mindez kívánatosabbak az aranynál, és meg annyi drága kőnél, édesebbek a méznél, meg a csöpögő lépes méznél. No, tehát ez értékeli az eddigieket, kincshez és mézhez hasonlítva Isten szavát, amely nem csak értékesebb az aranynál, és meg annyi drága kőnél, mondja a Zsoltáros, vagyis nem csak hasznos, értékes, hasznos, praktikus a helyes élethez, hanem azt mondja, gyönyörűséges is, édesebb a méznél. Na most erről az élményről beszélni alig, ha lehet, de aki tapasztalta, hogy milyen érzés elfogadni Isten szavát egy nehéz döntési helyzetben, vagy amikor az ösztöneink mind az ellenkezőjére húznának minket, szóval aki ezt már átélte, az jól ismeri ezt az örömöt és édes ízt. Isten beszéde egyszerre jó és szép. Ezt fejezi ki itt a Zsoltáros ezzel a két képpel, hogy kincs meg lépes méz. Jó és szép, márpedig szíve mélyen erre vágyik minden ember. Bármilyen bűnök terhelik, bármit gondol értelmével, hitről, Istenről. Isten szava jónak és szépnek olyan ős eredeti egysége, drága kő és ugye lépes méz, olyan ős eredeti egysége, amilyen a bűneset előtt volt a teremtett világ, melyről ugyanezt látta Isten, amiről itt én beszélek, amikor is kijelentette, hogy mindaz, amit teremtett, nagyon jó, szép. Jó, szép. Ezt a kettős dolgot jelenti ugyanis a héberben használt melléknév, a tov, és a Septuaginta görögében használt kalon, hogy jó és szép. Együtt. Hasonló jó és szép valóság ma a bűn után a jelenlétrendben tökéletes formában nem is található meg másutt, mint csak egyetlen helyen, Isten szavában. Kedves hallgatóink, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.